60-on túl.
Tőlünk mindenki.
Újbudaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Bízom benne, hogy önök egy hűvös szobában, egy fa árnyékában, vagy egy vízpartján hallgatják a mai magazinunkat. Egy könnyű, nyári, színes adást kínálok önöknek, amelyet régebbi és újabb interjúkból válogattam össze. A tartalomból. A rekkenő hőségben mindannyian vágyunk egy kellemesen hűtött helyre. A kőbányai pincerendszer alkalmas lehet arra, hogy egy sétát tegyünk, és közben a sörről is megtudjunk egyecsmást. Egy kreatív ember soha nem pihent, mindig újabb és újabb ötletei támadnak. Egy művészember és munkatársa beszél a már 30 éve tartó munkakapcsolatukról. Mi az életfa? Hogyan készül a kelengyeláda? Egy régen elfeledett szakma a bútorfestészet titkaiba avat be minket a következő interjú. Hol laknak az angyalok? És hol a tündérek? Megtudhatjuk, ha ellátogatunk Tatára. A nyár nem múlhat el lángos nélkül, bár már igen messze vagyunk a régi piaci egyforintos lángostól, de a jó lángos ízét mindannyian fel tudjuk idézni. Hogyan lehet manapság mesteri szintre emelni ezt a hétköznapinak tűnő tésztafélét? Jó szórakozást kíván a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Egy nagyon izgalmas túrán vettem részt, ami ebben a hőségben még nagyon üdítőnek is tűnt, hiszen kint 40 fok van, a kőbányai pincékben pedig 10 fok körül. Nagy Imre, mert a kőbányai pincékről ő tud a legtöbbet mondani. Hogyan keletkeztek ezek a pincék?
Hát ezek a pincék körülbelül 15 millió évvel ezelőtt az itteni kő megalakulásával kezdődött, amikor is Pannon-tengerbe az ott élő állatok tetemei lesüllyedtek a pince fenekére, és ez alkotta azt a 50 méter vastagságot elérő réteget, ami alkalmas, akár építkezésre alkalmas kőzetet rejt. Na most ez a kőzet, ez egy puha mészkő, ami megtalálható nem csak itt Kőbányán, hanem Pest környékén több helyen, Budafokon, Tárnokon, Diósdon, Sóskuton is. Na most megjegyzem, hogy nem csak építési célokra használták a követ, hanem kútkőnek is. Ez abban különbözött az építési kőtől, hogy egyik irányba ilyen kúposra faragták, és alkalmas volt a kertben lévő ásott kutak körbefalazására.
Mert hogy porózus volt, igen, és átengedte a vizet.
Igen, kút felé folyó vizeket megszűrte, és ezáltal ilyen darabos szennyeződések nem juthattak le a kútba. Nagyon jót tett a kút víz minőségének, ha valaki kifalasztatta ezzel a kútkővel a kútját.
A Kőbánya innen kapta a nevét, a Kőbánya mint városrész.
8 kőbánya is működött. Tehát ez meg a téglagyártásnak az egyik bázis.
Bányászat során így alakultak ki ezek az alagutak, vagy termek, üregek.
Egyre több helyen nyitottak bányákat, ami azt jelentette, hogy a bejárattal lementek a föld alá, és ott kibányázták ezzel az egyszerű csákányos technológiával ezt a mészkövet. Na most ez nem zavarta a felszínen levő szőlőket, ugyanis Kőbánya, Óhegy és Újhegy, ez be volt telepítve szőlőkkel, és ez a mélyművelésű bánya technológia, ez nem zavarta, mert ugye egy külszíni fejtésnél azt le kell szedni minden felette levő réteget, és úgy jutnak hozzá a kőhöz. Tehát ez is egy pozitívuma volt ennek a mélyművelésű bányászati módszer. Ugyanis a szőlőket Magyarországon még a római időkből tudjuk, hogy az nagy szőlőkultúrák voltak. Tulajdonképpen a török idők utáni rész az, amit ilyen szőlőkultúrás időszaknak nevezünk kőbányán.
Igen, hát aztán ennek a filoxéra vetett véget.
Igen, ami ellen azért volt lehetetlen küzdeni, mert ez a földbe volt lent. Tehát nem tudták a szőlős gazdák ennek az ellenszerét, hiába permetezték.
Már a sumérok is leírták, hogy hogyan kell sört gyártani. Ez azóta se változott, ez a technológia?
Hát, mint minden dolog, változik. Ez egy állandó változásban lévő dolog, mert állítólag volt olyan idő, hogy még a komlót se tették bele a sörbe, hanem mindenféle más anyagokat, de a lényeg, hogy egy szemes terményből alkoholos erjedéssel szeszes italt lehet gyártani, ez 5000 éve. Úgyhogy ez az étírásos táblán le van írva.
Hogy is zajlik a sörgyártás? Kezdjük a vízzel, mert azt mondta, hogy a legfontosabb a sörgyártásnál
a víz. Az egyik legfontosabb elem a víz. Itt Kőbányán azért volt nagyon szerencsés sörgyártás szempontjából a víz, mert itt a vizet ebbe a mészkő rétegbe bezárva találták meg akkor, amikor ide települtek a sörgyárak. Mert korábban ezek a sörgyárak a Duna menti részeken működtek, szűrt Duna vizet tudták hasznosítani, csak le kellett nagyon mélyre ásni ebbe a mészkőbe, hogy egy nagy jelentős mennyiségű gödörből tudjanak megfelelő mennyiségbe vizet kiemelni. Na most ezek a gödrök, ezek úgy kell elképzelni, hogy a pince padló szintje alatt 30 méter mélységbe lenyúlnak, ami egy 10 emeletes háznak a magassága, és méreteit tekintve pedig 6-8 méter a kisebbik mérete, és 20-25 méter hosszan vannak ezek lemélyítve 30 méterrel a pince padlója alá. Úgyhogy ezekből a hatalmas kutakból, ami csak itt az ősi Dréher sörgyár területén 6 darab volt, ebből nyerték a vizet. Ugyanis a sörgyártáshoz rengeteg vízre van szükség. 12 liter víz kell 1 liter sör előállításához.
És mi kell még a sörgyártáshoz? Na hát
aztán igen. És itt kapcsolódik a lehetőség a pincékkel. Ugye a hátrahagyott kőbányászat által hátrahagyott pincéket háromszorosan tudta hasznosítani a sörgyári technológia. Az első, hogy megtermelték a pince padlóján a malátát. De a beáztatott árpamag 8 napig csírázott a pince padlóján. Hűvösbe és sötétbe ott volt a pince padlóján, és elegendő idő 8 nap állt rendelkezésre, amíg egy kis gyökeret, meg egy pici csírát is növesztett. Most ezek után, 8 nap után fölszedték a pince padlójáról, ezt úgy hívták, hogy zöld maláta, mert ugye ez volt a megnevezése, és akkor ezt fölvitték, és a szárító épületbe megszárították. A lényege az volt, hogy letörték róla a csírát, meg a gyökeret, a száraz magot pedig zsákokba rakták, a sörfőzés menete pedig az volt, hogy ezt a malátát összetörték, belefőzték egy hatalmas edény vízbe, és az a összetört maláta héjából kivonta a beltartalmat, ami a csírázás alatt tulajdonképpen a keményítőből cukros vízben oldható anyagokat gyártott. És akkor ezt a cukros oldatot belefőzték a vízbe, és egészen 70 fokig fölmelegítették, utána hozzátették a komlót, ami egy másik növény, az egy futó növény, komlót összegyűjtötték, a tobozait, az a értékes a sörfőzés szempontjából, ez a keserű és altató, nyugtató hatású lupulin, ez belefő a sörlébe, amit fölforralnak teljesen 100 fokig, zubogó forrásig, és ez a lényege a sörfőzésnek, hogy akkor fölforralták, és utána lehűtve visszavitték a pincébe. Kádakba rakták, hordókba, és megerjesztették.
És akkor a dréherek ezt tudták, hogy ez egy jó hely?
Hogyne.
És mikortól népesítették be a dréher?
Az öreg dréher, aki megvette a kőbányai gyárat, már előtte vásárolt itt területeket azzal a szándékkal, hogy ő majd épít itt egy sörgyár. Nagyon jónak ítélte meg ezeket a pincéket. Tulajdonképpen a legértékesebb a sörgyárba szinte a pince, mert azt létrehozni a legnagyobb költség.
És azt készen kapták.
És ez meg készen volt, ott volt, üresen állt, és ezért tudott ez a terület annyi sok sörgyárat.
Milyen mélyen vannak ezek a pincék?
20-25 méter mélyen van a pince padlója a felszín alatt, és helyenként meg 15-20, sőt 25 méter hosszú pinceszellőzőink is vannak.
Nagyon megható volt, nekem mutatott egy termet, és azt mondta, hogy ez egy szakrális hely, és nagyon meglepett, hogy miért.
Az egyik ilyen termet a sörösök kápolnának vagy templomnak hívták, részben a formája után, de a második világháború alatt, az ostrom idején, amikor Kőbánya lakosságának jelentős része lemenekült a pincébe, akkor itt Isten tiszteleteket is tartottak lent az alatt az idő alatt, amíg ugye elvonult a veszély.
A kőbányai pincerendszer történetéről Nagy Imre idegenvezetővel Torda Judit beszélgetett.
Beszélgetésre indultam Meskó Zsolthoz, a forgatókönyvíró, rendező íróhoz, de egy picit várni kellett rá, és akkor azzal a különleges ötlettel állt elő, hogy készítsük egy páros interjút a munkatársával arról, hogy milyen 30 éven túl együtt dolgozni valakivel. Hát hallgassuk meg, mi lett belőle. Először Dobos Andreát, majd pedig Meskó Zsoltot.
Hát igen, mondhatom, hogy azért ez elég szokatlan a mai világban, hogy ilyen hosszú munkakapcsolat alakuljon ki emberek között. Nagyon sok előnye és hátránya is van ennek. Például az, hogy az tud hátránya lenni, hogy már ismerem a Zsolt gondolatmenetét és gondolatait, mondania sem kell, de nagyon sok előnye is van pont ennek, hogy tudom, hogy mi fog következni, vagy mire gondol, hiába ezt mondja, ha tudom, hogy másra gondol.
Azon kívül, hogy ellátod itt körülötte a hivatalos teendőket, mi az, ami még a munka kapcsán összeköt titeket? Tehát ő mondta, hogy első olvasója, első hallgatója te vagy a dolgainak.
Igen, és ráadásul egy kritikus is, ezt szokta is mondani, hogy nem rejtem végig alá véleményemet.
Ez hogy néz ki gyakorlatban?
A közös munkánk az például nagyon nehezen és lassan ír, akár gépe, akár tabletten. És ezért, amikor valamilyen nagyobb formátumú mű készül, mondjuk egy forgatókönyv, vagy egy könyv, akkor azt nekem lediktálja. És akkor menet közben én is hozzáteszem, ha valamit nem úgy látok, vagy nem tartok jónak, akkor szólok neki, tehát egy ilyen folyamatos visszacsatolást érkezik a műszületése közben tőlem.
Akkor te jobban látod, hogy ezek az ötletek, hogy jönnek, hogy mennyire látsz kapcsolatot egy-egy alkotás között?
Mármint a két alkotás között? Mm-hmm. Hát én azt mondom, hogy a Zsoltnak is, mint minden alkotó embernek korszakai vannak, tehát mindig volt valami, amiből egy adott időszakban több volt. Most abszolút ez az egyházi katolikus vonal, amelyik a domináns.
Én arra gondoltam, hogy például amikor a lovas rendezvényeket csinálja, akkor közben születik olyan ötlete, amit majd később valósít meg.
Zsolt alapvetően úgy éli az életét, hogy neki mindig vannak ötletei, tehát sétál az utcán, akkor is hopp egy filmterv, meghal valami jó párbeszédet, akkor ó, ezt a következő színdarabba beépítjük. Tehát...
Na, ezt kérdezem, hogy ilyet reflektál arra, hogy legközelebb mit akar csinálni.
Aztán nem biztos, hogy ebből valami is születik. Hát rengeteg forgatókönyv született a fióknak is.
És ez millió jegyzettel készül, vagy
igen,
megjegyzi?
Nem, millió jegyzettel készül, legkülönbözőbb kis fecnik, papírszalvéták, buszjegyhátulja, legelképesztőbb helyekre tudja felfirkantani.
És milyen ez az együttműködésetek, ami kibír 30 évet?
Szerintem harmonikus. Nagyon jól tudjuk kezelni egymást gyengeségeit, erősségeit.
És érnek még meglepetések?
Vele kapcsolatban? Nem.
Inkább a munkatémákkal kapcsolatban gondolom.
Nem, kifejezetten.
Számodra kiszámítható?
Hát gyakorlatilag ez az egész működés, tehát ez a szféra, amiben dolgozunk, ez alapvetően egy nagyon hektikus dolog. Tehát itt kiszámíthatóságról beszélni nem lehet. De amennyire lehet, annyira kiszámítható.
Akkor azt már meg se kérdezem, hogy mennyire szívesen dolgozol vele, mert ez...
Azért nagyon szívesen dolgozom vele. Egyrészt azért, mert mint főnök, meg mint ember nagyon toleráns, nem az, aki lenyomja a beosztottját, hanem tényleg egyenrangú partnerként kezeli. Másrészt ugye annak következtében, hogy ennyiféle rendezvényt csinálunk, egy nagyon izgalmas és érdekes, sokszínű munka, hanem itt mindig vannak újabb és újabb kihívások, újabb és újabb történések, újabb sikerek, újabb kudarcok. Tehát ezek azért nagyon színessé teszik ezt az életet.
Tehát ami azonos, az a adminisztratív része, és az összes többi sodrossz az ő szárnyalásában?
Igen.
Zoppant izgalmas. Majd erről megkérdezzük a másik felet is, hogy ő hogy látja ezt a kapcsolatot.
Rendben.
Meskó Zsolt.
Egyszer egy baráti beszélgetésben azon gondolkodtunk, hogy kivel tölti az ember a legtöbb idejét az életében. És ugye a kutatások azt mutatják, hogy a testvérével. És akkor kivel töltöm én a legtöbb időt az életemben? És akkor eszembe jutott, hogy az Andreával, tehát a közvetlen kollégámmal, munkatársammal, hát több mint 30 éve együtt dolgozunk, és az azt jelenti, hogy hát egy napi 8 órás munkában, hát hogyha tehát a családommal nem töltök annyit, a feleségemmel, a gyerekeimmel, és hogy hát mennyi időt eltöltünk, hogy hát hogy bírjuk ki egymással? És aztán elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi az, ami két embert összetart mondjuk egy szakmai kapcsolatba. Hát mondjuk a férfiaknál az roppant fontos, hogy mondjuk a közöttünk soha nem merült föl úgymond férfinői vonzalom, tehát én nem udvaroltam az Andreának, nagyon szépnek, kedvesnek tartom, de hogy nem udvaroltam neki, tehát ez nem rontotta meg így a viszonyt. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen valahogy egy ilyen nyugodt környezetben érzem magam mellette, tehát hogy egy ilyen befogadó, bizalmas közegbe. Tehát ahol én merek magam lenni. Tehát nem kell szerepet játszani, nem kell ezt csinálni semmit. Tehát, hogy itt vagyok, lehetek én. Tehát lehetek a hülyeségeimmel, nem szólnak meg.
A spontán megnyilvánulásaidat szabadon engedheted?
Tulajdonképpen igen. Tehát lehetek dühös, lehetek szomorú, lehet rossz érzésem. Veszekedni nem nagyon veszekedtünk. Tehát, hogy volt összetűzés. Egyszer-kétszer volt összetűzés, akkor mit tudom, meglepődtünk mindenket, hogy mindenkettől fel tudjuk emelni a saját hangunkat, és hogy az nem úgy volt. És akkor ez az is egy rácsodálkozás volt, hogy mi is tudunk egymással beszélni. De hát egyszer-kétszer volt, ez is meglepő. De hát ami szerintem a legfontosabb kötőanyag a humor. Tehát mi rengeteget nevetünk együtt. A másik meg a világlátás. Tehát, hogy hasonló módon szemléljük a világot, a politikát, a közéletet, az egyes eseményekről hasonló reakcióink vannak. Tehát ugye van nekem egy ilyen versidézetem, amit egyébként használok a művészetekre is, vagy a párkapcsolatokra és a feleségemmel való viszonyra, és azt gondolom, hogy ez jó. De az Andreára is igaz, hogy egy vers megkezdett sorát te mondod tovább. Tehát amikor a másik már érzi, hogy te mire gondolsz, és akkor nem kell befejezni valamit, mert egyértelmű, hogy akkor ott van ez a dolog. De ami viszont egy érdekes nagy különbség kettőnk között, hogy én hát egy istenkereső vagy hívő templomba járó ember vagyok, aki nagyon sokat foglalkozik a munkája folyamán egyházi, hitéleti, vallásos témákkal. Az Andrea nem hívő, és hogy ennek ellenére teljes mértékben megértjük egymást. És nekem az például egy vicces fordulat volt, vagy többször előfordult már ilyen, hogy diktáltam egy darabot, vagy egy jegyzetet, vagy egy gondolatot, és akkor azt mondta, hogy fie Zsolt, ne viccelj, tehát keresztényként te nem mondhatsz ilyet. Andrea, ne viccelj már. És akkor, vagy egy figura, tehát nem tudom, érdekes volt, hogy egy Szent Péter mondott valamit, arra konkrétan emlékszem, egy darabba, vagy egy figura, és akkor azt mondta, hogy ez a Zsolt, de hát nem mondd ilyet Szent Péter, hát ez nem ez az idegen a de mondom azért, mert azt mondja, de nem, és vicces volt, mert tulajdonképpen hitéleti meg emberi szempontokkal bebizonyította az ellenkezőjét, mint amit én gondoltam.
És kinek volt igaza?
Neki. A másik meg az, hogy tanácsot lehet tőle kérni. De nem az a típus, aki úgy ad tanácsot, hogy elmondja a tutit.
Ami... Nem rávezet?
Nem, hanem, tehát ő a klasszikus mentor, jó értelembe vett mentor, tehát hogy meghallgat. Meghallgat, visszatükröz, hogy most akkor ezt így látod, meg úgy látod, és akkor inkább kérdéseket tesz fel. Vagy elmondja a saját véleményét, de az se úgy, hogy akkor most ezt azt szerintem így kéne csinálni. Jé, ezt soha nem mondtam. Ez nagyon jó. Én ellenben sokszor én ilyen voltam, most kezdek rájönni, hogy ez a klasszikus rossz tanácsadó, aki egyből tudja a tutit, és egyből megmondja, hát ez szörnyű tényleg, mert abban a pillanatban fölé kerülsz a másiknak, és akkor tehát még a nehéz helyzetben is te még rányomod, hogy te még olyan ügyetlen vagy, hogy te még saját magad se tudod kitalálni, de ellenben én jobban tudom a te életedet. Na ebben sokszor beestem ebbe a hibába, nem az Andrával kapcsolatban, de még másokkal kapcsolatban.
Tehát akkor abszolút szellemi társad a munkába.
Igen, igen. Tehát... Ő az első, azt mondom, hogy olvasó, szerkesztő, irodalmi lektorom, nyelvi lektorom, hát aztán meg főleg, tehát a magyar irodalomban otthon vagyok, de mondjuk a helyes írás, az nem az a terület, ahol bajnoknak születtem. És tehát amikor diktálok egy irodalmi szöveget, akkor az Andrá egyből javítja.
Jól érzem így első benyomásaim rólatok, hogy te vagy, aki vibrálsz, aki gyorsabban gondolkozol, mint ahogy valamit kibondasz, és ő a higgadtyúgott, aki...
Igen, igen, aki abszolút. Az Andrá a nyugalom szobra. Én ezt meg is szoktam tőle kérdezni. Ez hogy csinálja, hogy ő nyugodt? Nem tudom, tehát ez érdekes, mert néha poénból szoktam mondani, hogy lehet Zsolt melletted kivírni ennyi időt. Magáról az ember nem gondolja, hogy én egy ilyen vibráló, elviselhetetlen figura lennék. Ezt ugye a családok szokták néha mondani.
Én ezt nem rossz értelemben mondtam.
Tudom.
Csak látva, hogy hány felé, mennyiféle téma érdekel, abból gondolom a vibrálást.
Igen, hát ez is egy ilyen kiegyensúlyozó szempont, vagy személyiség az Andrá részéről, hogy ez jó értelemben, ez úgy tűnik, hogy sokszor szokták mondani, hogy ez Zsolt egy reneszánsz ember vagy. A másik oldalról ezt úgy lehet mondani, hogy nem tudom eldönteni, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, ezért egy csomó dologgal foglalkozom.
Ez nagyon furcsa történet, mert gondolkoztam rajta, de nem mertem volna föltenni ezt a kérdést, hogy azért foglalkozol ennyi mindennel, mert keresed az utadat, vagy ennyi minden érdekel.
Hát azt gondolom, hogy ma már nem keresem annyira az utamat, de korábban ez biztos jellemző volt. És szerintem van benne egy olyan, egy másfajta attitűd, hogy nagyon sokáig én nem tudtam nemet mondani az életembe. Tehát bárki megkeresett, akkor azt éreztem, hogy nekem, ha engem megkeresnek, akkor ott nekem feladatom van. És akkor ott tennem kell, segítenem kell, vagy el kell vállalnom azt a munkát, és meg kell csinálnom. És így volt idő, amikor nem szelektáltam annyira. Aztán így rájöttem, hogy vannak olyan típusú munkák, amiket igazából mégsem szeretnék annyira, de közben meg kialakult egy ilyen furcsa kettőség, hogy hát azért fel kell tartani egy céget, ugye most már csak hárman vagyunk a cégbe közvetlenül, itt a Covid, meg a különböző válságok okán, tehát ez volt valamikor nagyobb is, tehát itt dolgozott 10-12 ember is, de hogy fenn kell tartanod egy irodát, munkatársakat, akkor nem mondhatod egy munkára, ami egyébként nem kedves a szívednek, hát ezt most nem vállaljuk el, mert tudod, hogy ennyi bevételt kell termelned, ki kell fizetned az adóidat, stb. Tehát, hogy van egy másfajta gondolkodásmód is. Tehát, hogy azt látom, hogy amikor együtt indultunk a színművészeti főiskolán többekkel, hogy tudtam, hogy évekig mondjuk azt, nem azt mondom, hogy éheznek, de hát, hogy nehéz körülmények között vannak, de aztán egyszer csak kaptak egy több 100 millió forintot egy nagyjátékfilmre, akkor ezt megcsinálták, nyertek több fesztivált, és akkor és én megirigyeltem őket, hogy én megcsinálom jó pénzért a céges rendezvényeket, vagy az államünnepségeket, vagy valami, és akkor közben nem vagyok annyira híres, és nem tudom. Tehát, hogy így ebbe azért van egy olyan dolog, hogy ez a sokfajta energia, tehát adott esetben mondjuk egy céges rendezvénynek a kreatív arculatának a megtervezése, vagy egy államünnepség kreatív arculatának a megtervezése, tehát ugyanolyan komolyan veszem, mint adott esetben egy történelmi darabnak a megírását, vagy megrendezését, és hát elviszi az energiákat.
De ugyanakkor viszont egy-egy ilyen, akár ilyen nem szeretem munkának, lehet olyan hozadék valami, és ő viszont egy kedves valamivé válik.
Abszolút, igen. Igen, de hogy... Most már talán meg tudom ezt az egyensúlyt teremteni, és ebben az Andrá egyébként mindig példa volt, hogy ő hordozta ezt a belső egyensúlyt. Nekem a legmegrázóbb mondat az volt az Andrától egyszer, de most ez nem az egyensúlyteremtés, csak a kettőnk munkaviszonyára. Ugye amikor itt volt egy ilyen korszakom, hogy elegem volt ebből a sok munkából, és azt mondtam, hogy na, akkor elmegyek csak színdarabokat írni, meg kész, hagyjuk ezt a rendezvényszervezést, meg mindent, többet nem csinálok. És akkor mondtam, hát fia Andrát, akkor így neked se lesz munkád, vagy hogy akkor mi legyen, és hova mennél dolgozni. És azt mondta, hogy hát ő már így céghez nem menne, mert utána már nincs kedve másokkal bíbelődni. Hát valószínűleg akkor ideig nem dolgozna. És akkor így, nem tudom, ez egyszerre volt egy ilyen megható, meg megrázó is, hogy abból a szempontból, hogy milyen közel vagyunk egymáshoz, hogy ezt nem is sejtettem. Hát és azóta is együtt vagyunk.
Dobos Andreával és Meskó Zsolttal Kéri Juli beszélgetett. A tervezett interjú, hogy ki is Meskó Zsolt, egy külön adásban fog elhangzani, de podcast oldalunkon is elérhető lesz.
A szabadidő hasznos eltöltésére ma már számtalan lehetőség nyílik. A sokrétű, szellemi kihívás, kirándulás mellett egyre több kézműves foglalkozást is találunk. A népi hagyományok újra életre kelnek, és színesítik mindennapi életünket.
Illusztris helyen készül ez a felvétel, a Molnár C. Pál műteremben vagyunk, a Ménesi úton. A múzeumok éjszakája alkalmából itt nyílt egy kiállítás, Kisműhely. Nevezett a bútorfestő tanfolyam zárásaként egy kiállításon tekinthető meg ennek a tanfolyamnak az anyaga. A kiállítás vezetője Eiler Zita, aki végzettsége szerint óvónő, főállása szerint 9 gyermekes édesanya, 9 unokás nagymama, és nagy örömmel csinálja több mint 10 éve már a bútorfestést. Mikor köszöntött be az életedbe a festés, a bútorfestés, vagy ez a művészet?
Ez a művészet késői hivatásnak mondom magamban mindig, mert mikor a gyerekeim már elhagyták az óvodáskort, és mindenféle segítség, gyerd megszűnt körülöttem, akkor kezdtem el gondolkodni, hogy most mégis mit évő leszek én az életembe, és akkor találkoztam a bútorfestéssel. Várdos Júliával ismerkedtem meg, művészettörténész, bútorfestő, nagyon jó barátságot kötöttünk, és ő hozzájártam Kizsámbékra egy kicsit ismerkedni ezzel a művészettel. Utána pedig ő ismertetett meg Ámen Tévával, akihez szintén elkezdtem járni egy kis festésre, és utána később a Hagyományok házába nyílt egy alkalom, hogy kezdés, hát oda mentem. Az első között, az első ilyen évfolyamban végeztem a bútorfestéssel. Igazából bútorfestőnek mondom magamat, de nem nagyon használom ezeket a címeket, úgyhogy családanya vagyok, és az is maradok, tehát ez az igazi hivatásom, és amellett az Isten segít ebbe, hogy ezt a bútorfestést tudjam.
Mi okozott nehézséget, amikor hozzákezdtél?
Hát igazából csak a családi körülményem, hogy kevés időt tudok foglalkozni ezzel. Tehát szeretnék jóval többet, de a sok gyerek, az unokák, a teendők, az még nem engedi, hogy teljesen át tudjam magam adni. Tervem az, hogy egy napi 4 órába fessek, de ez még mindig csak a jövő, mert ez még mindig nem része az életemnek. De hát nagyon jó, örülök ennek a kis műhelynek, mert itt valóban megtaláltam azt a helyet, hogy ezt tovább is tudom adni, mert ez egy olyan érték az életünkben, amit örököltünk az elődeinktől, hogy muszáj ezt tovább vigyük. Célom az is volt, hogy akik jönnek, azoknak öröm legyen az életükben, kipiheni és energiával töltődjenek föl. Tehát mindez, ennek nagyon jó eszköze ez a bútorfestés is.
Milyen eszközökkel dolgoztok?
Igen, fára festünk és akril festékkel, és a végén pedig fixáljuk lakkal. Úgyhogy mindezt megtanítom, aki ide jön, megmutatjuk, a festékeket megtanuljuk kikeverni, a színeket előhozni, létrehozni magunk. Úgyhogy nagyon nagy alkotó munka, de nagyon sok örömmel jár. Jó hangulat van mindig, megbeszéljük, mint régen a fonóba adott életet, a problémáinkat, a nehézségeinket, az örömeinket, kinek mit hoz az élet.
Milyen korosztályok járnak a tanfolyamra?
Vegyes korosztály, és azt jó nekem látni, hogy mindenki örül. Tehát az a vegyes azt jelenti, hogy azért mondjuk egyetemista a legfiatalabb, akik járnak egyetemisták, de van ez a középréteg, mint én is, ez az 50 év körüli édesanyák is vannak, az idősebbek, akik nagymamaként jönnek, és egy nyelven beszélünk, úgyhogy nagyon jól összhangban vagyunk.
Megnyitottad a kiállítást, céloztál az alkotómunkára is. Honnan ez a rengeteg ismeret? Mert nem csak beültél az iskolapadba gyakorolni a festést, hanem szertettél egy különleges esztétikai ismeretrendszerre is. Ez hogy történt?
Hát ez tulajdonképpen azért ez a képzésnek köszönhető a Hagyományok Házában. Én a képzésen kaptam minden tudományomat, amit tovább tudok adni, úgyhogy igazából abból táplálkozom. Nekem még hiányzik, de sort kerítek rá, vagy legalábbis tervemben van, hogy mindez személyesen is végignézzem ezeket a templomokat, kazettákat. Hát ez egy kicsit még nehézkes, de ez mindenképp a távlati tervem, hogy élőbe is esetleg elvigyem a alkotótársaimat is, tehát hogy együtt ilyen kirándulásszerűen nézegessük ezeket meg.
Mindenképpnek tudtad a történetét, legalábbis itt a megnyitón
igen.
Hallottam. Az egyikről és a másikról és a harmadikról is elmondtad a mögöttes tartalmat.
Igen, igen, igen.
Tehát hát ez hogy történik? Ezt ugyanígy a tanítványoknak is elmesélem.
Elmesélem, igen.
Például.
Igen, elmesélem. Például
az életfát.
Az életfát, igen, hogy mit festünk, hogy az mit jelent. Hát a bútorfestésnek mindig jelentése van, mindig tartalmaz egy mögöttes üzenetet.
Mit jelent az életfa?
Hát az életfa egy emberi életet ábrázol, és megjeleníti azt, akinek készítjük, vagy akiről készítjük, annak az életét. Jó kívánságokkal van tele, hogy az élete legyen szép, gyönyörű, termékeny, bőséges, és ezeket festjük meg. Ezért mindig nevetek, mert amikor jönnek az asszonyok karácsony előtt, mindenki a férjének készít ajándékot, és nagyon vicces, én már csak itt nevetek, hogy szegény férfi a karácsonykor, mindenki kap egy ilyen táblát, de szerintem örülnek, csak vicces ez a háttér.
Látom, hogy nem csak táblácskák vannak, hanem kínáló, kis tálca, doboz.
Igen, igen, tálcákra festettek a lányok, igen. Én személyesen alkottam meg egy, úgy nevezem, hogy keresztelőláda, ami szerintem egy nagyon fontos a mai világ, vagy fontos értéket képvisel. Ezt a tulipános láda, a kelengyeláda alapján készítem, gyönyörűen ráírjuk egyénileg a nevüket, az évszámot, a születési évszámot.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, mi az a kelengyeláda.
A kelengyeláda pedig hát az az esküvő előtt, már ha megszületett egy kislány, már akkor elkezdték gyűjteni a kelengyeládára a pénzt. De a régi időben, 1700-1800-as évekről beszélünk, tudnélik, az egy nagyon sok mindent. Egyrészt a kelengyeláda festése, az mutatta, hogy milyen anyagi helyzetben van a család. Ezt a kelengyeládát aznap végigvitték az egész falun, bemutatta, mindenki látta, csodálta, hát még a tartalmára nézve biztosan. Úgyhogy ez egy nagyon különleges és nagyon nagy dolog volt egy lány életében ez a kelengyeláda, úgyhogy ez egy örök életre szóló, ez mindig a legnemesebb helyen volt aztán a házukba is, úgyhogy ez nagy becsbe volt tartva is. Ez.
Gyönyörű anyagot állítottatok ki, és akkor hadd kérdezzem meg a tanárnénitől, hogy melyik a legkedvesebb munkád?
A legkedvesebb munkám mindig az, amit személyesen készítek az unokáimnak, úgyhogy az abba szívem, lelkem mindig belerakom, nevüket ráírom, és akkor ez az ő ajándékuk a nagyitól, úgyhogy ez.
Általában mit készítesz ajándékként?
Ládát, a születésük után egy kis ládát festek meg, és akkor abba az értékeiket gyűjthetik.
Ráírod a nevüket?
Ráírom a nevüket, évszámot, igen, a születési dátumukat is. Mindig hozzáadok egy kis papírt, hogy mi van a ládán, mert Kóros, Szent Simon, Zabola, nagyon sok templomból festek már anyagot, és mindig ráírom, hogy tudják, hogy honnan van, hol található meg ez a kis kép.
Hogyan kapcsolódsz a Molnár C. Pál műhelyhez?
A Molnár C. Pál műhelyhez pedig van egy kis családi kötődésem, mert a fiam házasodott be ide, az ő felesége Molnár C. Pálnak a dédunokája, és így kerültem kapcsolatba velük, ismerkedtem meg, és hát nagyon jó barátság szövődött közöttünk, és akkor így jött az ötlet, hogy náluk éppen kiürült az ilyen alkotó foglalkozás, és akkor én gondoltam, hogy belevágok ebbe a bútorfestésbe, hogy hát ha sikerrel járok, és azt gondolom, hogy jó, itt a budai környezetben nagyon szívesen jönnek a hölgyek alkotni, ha bár férj volt, már egy férfi is, aki jött, bátor volt, kétszer eljött.
Nem kell folyamatosan jönni?
Nem kell folyamatosan jönni, teljesen egyénre szabottan foglalkozom mindenkivel, tehát amikor tud jön, tehát van olyan is, hogy kimarad egy, és akkor csak utána tud jönni, tehát nyilván az életünk nem olyan egyszerű, hogy mindig tudjunk menni a magunk örömére, de tudják folytatni. Tehát mindenki hozza a munkáját, ahol abba hagyta, ott folytatja is. Akkor lesz vége, ahogy az ő egyéni tempója.
Ha felkeltettük az érdeklődést, hogy találnak meg téged?
Igen, a Molnár C. Pál Múzeumnak mindig van egy hírlapja, itt lehet érdeklődni, azt rá lehet e-mailbe jelentkezni is, ott mindig hirdetjük, de egyébként szeptember vége felé kezdődik, két hetente van ez a tanfolyam.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Eiler Zitával Ámen Zsoka beszélgetett.
Tatára látogatunk, ahol angyalok és tündérek is megtalálhatók egy galériában.
Olyan világba csöppentem, hogy én leírni ezt bizonyára nem tudom. Egy galéria, amelynek az a neve, hogy angyalok és tündérek. Van itt kerámia, festmény, modern, hagyományos, porcelán, márvány, minden. Annyira eltérő világok találkoznak itt egy nagyon nagy egységben. A tulajdonos pedig...
Juhász Zsuzsanna vagyok. 1954-ben születtem, Skorpió vagyok. Azt gondolom, az egyéniségemben bent van a harcos jellem. Én még otthon születtem.
Hol volt ez a hely?
Győrbe. Hogy a sors hogy kevert Tatára, igazából anyukámnak a rokonai éltek itt Tatán, és az egyik unokatestvér mondta, hogy a tóparton parcelláznak telkeket, és akkor anyuék egy kis víkend telket vettek, ott az apukám épített egy nyaralót. Így ismertük meg Tatát, megkaptam a nyaralót, ott kezdhettük az életünket. Nyáron lehetett a nyaralóba lakni, de télen nem ment ki a posta, aztán közben született egy kisgyerekem, nem jött ki a védőnő, és hát édesanyám még befizettek nekünk, akkor Tatán egy ilyen tömblakásba. Az első férjem autógépészmérnök volt, és minden a lábai előtt hevert, és én azt nem tudtam megélni önmagamba, hogy engemet meg lehet csalni, és kézen fogtam a gyereket, és ott hagytam csapott papot. Kerestem Tatán, amit meg tudok fizetni, egy régi házat, amiben most élek, agyon használtan vásároltam meg.
Minden cserélni kellett, ezt levezényeltette magad így egyedül, ezt a felújítást.
Igen, meg az anyu segítségével nagyon nagy ereje volt.
De is egy energiabomba vagy. Igen. Egyébként az embernek az a benyomása, hogy mintha te itt nőttél volna föl, mert annyira igen, szereted, ez látszik. Egy igazi művészetpártoló vagy.
Mi más lehetnék, ehhez értek. Bármiből kiválasztom a nagyon-nagyon nagy értéket. Festményből, szobrászatból, és ez csak ösztönös, mert nem vagyok művészettörténész, iparművész vagyok.
Hol tanultál?
Én Bludenzbe, osztrák határ mellett van, és a Győri Textilipari Vállalatnál dolgoztam. Tervezőként alkalmaztak, és az én terveimet vették meg külföldön, vakon, tehát nem tudták, hogy ki vagyok, csak a rajzokat elküldték, és ezért a cég tanítatott, tehát ők küldtek ki, mert Magyarországon nem tudták elintézni, hogy engemet felvegyenek, mert olyan családi háttérrel rendelkeztem, amit a szocializmusban még osztályidegennek mondtak.
És de jobban jártál.
Igen, de mindennel így vagyok, mert hogyha az első férjem nem csal meg, akkor én ezt a házat soha nem merem megvenni. Amikor az ember úgy érzi, hogy balsors éri, a Jóisten olyan jóvá tudja teremteni, hogy maga is megdöbben, hogy atyaék. Ha ezt én akkor tudom, akkor lehet, hogy el sem merem kezdeni.
Igen. Így lehet kihozni a krízis helyzetből a legjobbat, csak fel kell ismerni.
Ezt a házat, mikor megvettem, nem tudtam, hogy mit vállalok. Nem volt pénzem, csak a hitem, hogy ez egyszer meg lesz, és akarom. Itt és az akarat, és a Jóisten megajándékozott egy másik párral, és 41 évesen egy kisbabával, akkor a férjemnek mondtam, hogy ennek a kisgyereknek kell egy udvar, mert ugye ehhez a 300 négyzetméteres házhoz 20 négyzetméter telek volt, ami szabadon volt. Mondtam a férjemnek, hogy vegyük meg a mellettünk lévő házat, mert ott majd kert lesz. Megvettük, kiderült, hogy a műemléki törvény megváltozott, és nem adtak bontási engedélyt, csak akkor, ha visszaépítem. Kívülről meghatározták, hogy milyen stílusú lehet.
És újraépítettétek?
Az a galéria.
Mikor nyitottátok meg ezt a gyönyörű galériát?
Tehát 20 évvel ezelőtt.
Én el sem tudom mondani, hogy mennyire bonyolult építmény belülről. Igen, kívülről hát ez nem látszódik.
Ugye a Tomnak köszönhetem, mert ő építészmérnök, és hát ő tervezte.
És a fele üveg. A tető is, és az igen, oldalfal igen, is. Ez valami csodálatos teret ad az egésznek, ez aztán egy nagy lehetőség is.
Az első perctől tudtam, hogy mi a tartalma, és még a nevét is tudtam.
Hogy angyalok és tündérek.
Igen. Utána lett divat angyalokkal foglalkozni, én már előre angyalokkal foglalkoztam, vagyis nem is én, ők foglalkoztak vele. Vannak komoly zenei koncertjeink, tényleg Lisztdíjas zongoraművészek, van a ír zene, amiben a férjem énekel, mert hál' Istennek a második férjem inkább művész, mint villamosmérnök. Úgy szoktuk mondani, hogy tolja utánam a zongorát, de effektíve, mert ha azt mondom, hogy a Napoliból ki kell vinni a zongorát, akkor megkapja és kiviszi utána.
Abszolút igen, támogat. Igen. Mivel indítottatok?
Én Murányi Éva, keramikus művész, akinek a édesanyám egy teljes kiállítást megvett, amit Győrbe kiállított, és akkor én ezt tudtam, ismertem a hölgyet, és először őt hívtam meg. Én csak kitárom a karomat, és kérek, hogy jöjjenek. És jönnek. Csinálunk olyanokat is, hogy életkavicsok, amikor egy-egy tatai ember elmondja az életét publikum előtt, és lehet tőle kérdezni, és csodálatos életek vannak. Mérhetetlen tisztelem azokat az embereket, akik beteg gyerekeket nevelnek, és amennyit tudok, segítek. Szokott lenni autistáknak érzékenyítő kiállítása.
És közeljövőben igen, mi lesz?
Ami fog jönni, a Bern Miklósnak a könyv bemutatója, ő nyugalmazott Váci püspök, hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy Tatára eljön.
Igen, most igen. Viszont csodálatos képek függenek a falon.
Hát egy testnevelő középiskolai tanár, és segítettem kiválogatni, hogy mit rakjunk fel, mindent mi jó meg, a férjem a plakátokat gyártja, meg erre az eseményre vittük ki a zongorát, mert a festőművésznek a párja zongoraművész, és egy csodálatos hangverseny volt, ahol gitárművész volt, énekes lány volt, minden.
Tehát egy nagyszabású kulturális esemény.
Mind ilyen. És utána lehet eszegetni, lehet iszogatni kicsit, akkor már lehet beszélgetni.
És ez nagyon jó, mert közösségteremtő. De mindemellett, hogy pártolod a művészeket, te is művész vagy, és nem is egy művészeti ágban.
Én azt gondolom, hogy minden egytőről fakad. A művészet az ég és a földnek az összekötője. Ezt nem én mondtam. És nekem is ez az elvem. Én a textilen indultam el, de vannak olyan tudások, amit valószínű, hogy az előző életemben hoztam, mert nem tanultam, és mégis tudom. Azt szoktam mondani, amikor egy kicsit nagyképű akarok lenni, hogy nincsenek korlátaim, mert barokk ruhákat nőibe, férfiba zsinórozom, kézzel is hímzem.
A galéria mellett működtetsz egy varrodá, amit te tervezed a ruhákat.
Meg én is csinálom. Én próbababán szabom a mennyasszonyi ruhát. Nem tanultam, hanem valami oknál fogva tudom, és levizsgáztam belőle.
Arról is beszéljünk, hogy milyen szép képeid vannak.
A goblány az olyan először tervezem és festem. Igazából én azért festettem őket, hogy majd egyszer leszövöm.
Te saját kezüleg.
Hát persze, hát nem lehet szövőnőt kapni. Nagyon gyakran van az, hogy szövés közben alakítom a képet. Mm-hmm. Az nincs előírva, hogy most amit szövök, az síkba legyen, vagy egy kicsit kilépjek a síkból, mert ki tudok lépni a síkból.
És akkor térbeli lesz.
Igen. A madaramat, ha megtapogatod, az kijön a síkból.
Fantasztikus.
Ja. Amikor a galériát ugye megnyitottuk, akkor mondtam, hogy a gasztronómia is fontos. Első körben magam csináltam a süteményt. Majszolgatták, potyogtatták. Olyan kéne kitalálni, ami egy falat. Mm-hmm. Mi, ami egy falat, a bombon. 10 éve gyártok bombonokat.
Bombonokat?
Abba is az ember a lelkét belerakja. Tehát élet nem az érdemesről szól, hanem arról, én adom neked, és a legjobbat. Ez a megfizetetetlen. Hát volt olyan, hogy a barátnőm megkért, hogy a unokájának az esküvőjére én süssek, 30 kilós süteményt sütöttem. Csinálunk workshopokat, amikor együtt főzhetnek velem az emberek.
Ebben a csodálatos patinás konyhában.
Igen, ott.
Pakad belőled az ötlet, az, hogy másoknak adni szeretnéd, és tényleg az, amit mondtál, ez gondolom a hitvallásod, hogy a legjobbat adni mások.
Ez anyagilag nem éri meg, de van, aki diót hoz nekem ajándékba. Van, aki tojást hoz. Például most 80 darab házi tojásom van. Aki jön és hoz neked 80 tojást, hogy az mennyire szerethet téged. Ez egy körforgás, azonnal a felét elajándékoz.
Önzetlen vagy. Ez is az önkifejezés része.
Igen, igen.
A szeretetnek. Élővé varázsolod a tárgyakat, és gyűjtöd.
Rájöttem, hogy én nem gyűjtő vagyok, én kapó vagyok.
Tehát ezeket mind kapod, és nem keresed.
Nem.
Itt nagyon szép és kedves darabok vannak. Látom, a Dériné.
Anyukámtól kaptam.
És több száz éves festményed.
Igen, ez egy családi hagyaték. Elásták a nagymamáig, úgy maradt meg.
Hát ezek nagy értékek.
Az érdekel, hogy ki hagyta ránk, és egy valamiért imádkoztam, hogy a gyerekeim közül legyen egy, aki ezt tovább fogja vinni. Na most a kisebbik lányom férhez ment, egy orvos vette. És akkor egyszer mondom neki, nagyon fogsz utálni, amikor ez mind a nyakadba szakad. És azt mondta, dehogy is. Megbeszéltük, múzeum lesz.
Csodálatos. Juhász Zsuzsával, a nagy műpártoló műgyűjtővel, Somogyi Ágnest beszélgetett.
A lángos sütést is lehet művészi fokra fejleszteni. Nem csak jó alapanyag, hozzáértés kell hozzá, hanem sok-sok szeretet is, amivel elkészítik.
Mai vendégem Tárkány Zsolt. A Nemzeti Vágtán ismerkedtünk meg, ő sütötte a lángost. Hogy miért ő most az interjú alanyom, egyszerű az oka, olyan finom lángosokat sütöttek, hogy az ember megnyalt utána 10 ujját, és igyekezett visszamenni, hogy hátha tud még egyet venni. Hogy került a lángos közelébe?
Ez egy régi történet igazából, mert 2001-ben kezdtem a lángos sütést. Balatonkeresén a honvédüdülőben. Kárnő néni nevezetű hölgyhöz kerültem, nyára le a partra. Évközben pedig felszolgálóként dolgoztam fent az étteremben. Így kezdődött. Próbáltam ellesni Kárnő néni fortiát, kis titkait, és ő tanítgatott igazából lángos sütni. Vele 3 szezont húztam le. És én utána elkerültem a honvédüdülőből, és 2007-ben sikerült ismét lángos sütő munkát találnom, az pedig a klubbaligában volt. A Balatonaligán a klubbaliga üdülőben. Hát ott már nem volt Klári néni, és ott már magamra voltam hagyatkozva, és ott próbáltam azt a tudást belevinni ebbe a lángos tésztába, lángos sütésbe, amit őtől tanultam.
A Klári néni az ki volt is? Hogy lett a tanítómester?
Klári néni nagyon sok éven keresztül dolgozott már ott a honvédüdülőben, és én úgy kezeltem a Klári nénit, mintha nagyomám lett volna. És ő is fogadott el, úgy, mint unokáként.
Ő tanított meg lángos sütni, de ez a nagyon finom lángos, amit tettünk, az gondolom a te munkásságodnak is az eredménye. Ezt a csodálatos ízt ki tudtad hozni ebből a tésztából. Mennyi év telt el, hogy ilyen tökéletesen sikerült ezt neked megalkotni.
Klári néni mellett dolgoztam ugye 3 évet, a klubbaligában dolgoztam 4 évet, de ugye voltak 1-2 év kihagyások, és folyamatosan próbálkoztam, folyamatosan finomítottam a tésztát, hogy hogyan lesz, úgymond, köszönöm szépen, hogy finom és ízletes, és az nem mindegy, hogy könnyű és nem zsíros. Ez még azon kívül, hogy dolgoztam ugye 7 évet így ebben a szakmában, mellette folyamatosan próbálok újat kihozni belőle, úgyhogy azt mondom, hogy lassan 10 éve, hogy próbálok jobb lángost kihozni. És most elértem ahhoz, a ponthoz, amire ugye megkaptam a meghívást, hogy elértem ezt a úgymond finom lángost.
Úgy érzed, hogy tökéletes, amit csinálsz, vagy még mindig fejleszted, és még mindig kísérletezel?
Sokan nem hiszik el, de folyamatosan sütöm otthon a lángost. És próbálok mindig újat, és és más ízvilágot kihozni. Csak ugye ez még nem jött be, ezt még nem tudtam bemutatni sehol, mert még nem volt lehetősége rá.
Van kontroll is erre, vagy a te ízérzéked, ami meghatározza, hogy ez most jobb, amit korábban csináltam?
Elsősorban az én ízvilágom, az én igényem, de természetesen a családomnak, barátoknak kikérem a véleményét, hogy melyik jobb, melyik nem jobb, melyik kevésbé jobb, melyik a legjobb, és ők ebben azért segítenek.
Hát a Nemzeti Vágtán mind a két nap ott voltam, és láttam, hogy hosszú sorok állnak a lángosütőd előtt. Hány lángosütöttetek el a két nap alatt?
A két nap az úgy történt, hogy az első nap úgy gyengébb volt, ott sütöttünk 700 darab lángost. Második nap nagyon szép időnk volt, nagyon sok vendégünk volt, nagyon sok látogató volt, a második nap pedig 1500 darab lángos.
Akkor ez összesen 2200, hogy
hát, ahogy számoljuk, igen, igen.
És ezt energiával hogy bírod? Mert láttam, hogy egyfajtában ott vagy, el nem mozdul szinte, hát irigylésre méltó ez az energia, mert nem csak az, hogy megalkotom ezt a jó receptet, de ott megvalósítani, és hát az iszonyatos megterelés, nem? Vagy hogy érzed? Te szereted ezt csinálni?
Aki nem szereti ezt csinálni, az nem tudja ekkora mennyiségben. Én imádom, szó szerint imádom csinálni a lángost, imádom sütni, imádom foglalkozni a tésztával, és persze hozzá kell tennem, hogy ezt a mennyiségű lángost legyúrása, ez mind kézzel történt. Szóval a gépesítés egyáltalán nem volt.
Sokszor kifogásolják, hogy jaj, ezt a lángost megsütöttek benne, ezret már odaégett az olaj. Hogy kezeled az olajat? Cseréled? Mennyi olajat használtál el ezzel a két nap alatt?
A két nap alatt én úgy tudom, hogy kezdésnek ugye öntöttünk bele 80 litert, általában 80-90 liter volt bent ebbe a sütő edénybe. Folyamatosan rá kell tölteni, mert ugye égési veszteség, stb. Folyamatosan rátölt, és hát a két nap alatt elment kérem szépen olyan 140-150 liter olaj, 160, így nagyságrendileg.
És akkor folyamatosan töltöttétek föl, és akkor...
Így van, értem.
Hát olyan, mint a teljesen friss olajba sütöttétek volna, az volt az ember érzése. Ami még különös élményt okozott, hogy egy nagyon jó csapattal dolgoztál együtt, akik ott melletted kenték a tejfölt, a sajtot, tették fel a lángosra, jó kedvűen, mosolyogva. Ez milyen csapat? Régi csapat, vagy barátok, ismerősök?
Ez a volt kollégáim, igazából is barátokkal állt össze, mert ugye én a Budapest Music Centerben dolgoztam, mint bankettvezető, és az ottani kollégák jöttek ki dolgozni, segíteni, és persze barátok. Ezért volt olyan jó hangulat, mert ugye több éven keresztül együtt dolgoztuk, és ismertük egymás minden mozdulatán.
Mi volt még ilyen nagy élmény lángosütés szempontjából? Milyen nagy rendezvényen vettetek még részt ezzel a csapattal?
Lángosütés, igazából ugye két évet dolgoztunk ugye tavaly, és tavaly előtt voltunk kint lángosütés céljából ugye a Nemzeti Vágtán, de rendezvények lebonyolítására volt, azt kell mondjam, 50 főtől 1000-1500 főig volt a lebonyolításunk.
Értem, most azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb mennyiségben darab számra itt sütöttél lángost életedbe.
Ahogy számolja, hogy kettő nap alatt, vagy úgy, hát, vagy úgy átlagosan?
Átlagosan.
Hát átlagosan, igen, igen. Itt az 1500 darab azért elég sok egy napra, úgyhogy azt kell mondanom, hogy talán így napra lebontva az 1500 darab volt eddig a legtöbb. De hál' Istennek meg tudtuk oldani.
Hát mosolyogva. Ez gondolom neked is egy nagyon nagy élmény. Hogy...
Igen, nagyon nagy élmény, nagyon-nagyon jó érzés, hogy látni azt, hogy láttátok ti is, hogy ott van 10-20, majdnem csak 30 méteres sor, és mindenki türelmesen kivárta, vagy csak lehet, hogy csak egy darab kis lángost vitt, vagy kettő darabot, de türelmesen kivárta, és ez egy nagyon jó dolog. És ugye a visszajelzést, amit hallottuk, ugye visszajáró vendégeink voltak, és csak pozitív volt. És ez ennél több nem is kell, hogy vendégtől pozitív visszajelzést kapjunk. Ez még úgy feldobja az embert, és még plusz ad egy lökést, hogy igenis kell csinálni, hiába van meleg, hiába forró az olaj, de ez úgy jól esik, és így.
A tésztának a nyújtása vastagabbra, vékonyabbra, ez mitől függ, hogy kérik, vagy te pont megállapítasz egy ilyen közép vastagságot, vagy hogy készíted el a lángost?
Van a különböző igények, valaki nagyon-nagyon vékonyan szereti, ugye van egy adag, ami le van gombócozva a lángos. Valaki azt szereti, hogy minél jobban nyújtsam ki, minél vékonyabban, valaki pedig ilyen kis bucisabb lángos szeret. De általában a közepes lángos ugye másfél centi, kettő centi vastagságú. És ezt próbálom úgy kihozni mindig, amit ugye nagyon-nagyon nehéz, hogy egyenletes legyen. Szóval ne csak a szélén, biztos találkoztál te is önne, hogy ne csak a szélén legyen tiszta, közepén semmi. Én próbálom úgy kihozni, hogy egyenletes vastagság legyen a lángos.
Igen, és minden részletében egyforma. Nem az, hogy középen ropogos, ahogy mondott, tehát egyforma vastagságú, tehát a anyaga, szerkezet az úgy van megoldva, hogy most elmondtad, és tényleg nagyon ízletes volt. Te hogy kerültél ide?
Ez úgy történt, hogy ugye benn dolgoztam Gőz László úrnak, és a kollégáknak sütöttem lángost bent, és megkóstolta Gőz úr, és jött ez az ötlet, hogy mi lenne akkor, ha kimennék esetleg lángosütni, és nézzük meg, hogy erre van-e igény, vagy lenne igény. És kimentünk lángosütni, és most itt ülök nálad.
Az első év után megint megkerestek, és mondták, hogy az a lángosos jön újból.
Hát valahogy így történt, igen.
Tárkányi Zsolttal, a neves híres lángosütővel Meskóbánk beszélgetett.
A mai adást meghallgathatják két hét múlva ugyanebben az időben, de minden páros hét szerdáján este 8-kor is lesz egy ismétlés. Megtalálhatóak vagyunk a Facebookon és a Civil Rádió neten is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskóbánk, Somogyi Ágnes. Köszönöm az együttműködésüket. A következő magazinunk 4 hét múlva jelentkezik, augusztus 19-én. Köszönöm, hogy meghallgattak minket. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!